Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont ma reggel, február 20-án friss tájékoztatást adott a pápa állapotáról. Az éjszaka nyugodtan telt el. A Szentatya felkelt és egy karosszékben reggelizett. Közölte a február 14-e óta a római Augustino Gemelli klinikán fekvő Szentatyáról a vatikáni média. A Szentszéki Sajtóközpont február 19-én este kiadott közleménye szerint pedig Ferenc pápa egészségi állapota stabil. Az orvoscsoport által kiértékelt vérvizsgálatok enyhe javulást is mutatnak, különösen a gyulladást jelző mutatókban. Szépíró versenyt rendeztek a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye fenntartásában működő általános iskolákban tanuló gyermekeknek, akik különleges bánásmódot igényelnek. A több fordulóból álló vetélkedőnek ezt az alkalmát február 19-én tartották Debrecenben, a Szent Efrém görögkatolikus általános iskolában. A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmódot igénylő diákot jelöl, akinek állandó vagy átmeneti jellege fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, a többségtől eltérő nevelési, oktatási szükségletei vannak. A Hajdú-Dorogi Főegyházmegyében is kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a fiatalokra. Mintegy
'Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Berzsenyi Dániel műveiből. A verseket Besenyei Ferenc előadásában hallhatják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Barátimhoz. Én is éreztem, s tüzesen szerettem, éltem a föld szép örömit, barátim. Barna fürtim köz szerelem, s vidámság birtuszin nyíltak. Rebdezett szívem kies édenében, mint ama boldog ligetek lakója, mármidőn a porkötelet lerázta léte virányin. A szilaj lélek rekeszét kitörvén, a nap útján túl magasan csapongott, s mint az éterben lakozó rideg sas, földre se nézett. Mennyi tündér báj, s ragyogó kilátás, mennyi andalgó öröm és reménység, rengetett édes csalatás öletben, mágus erővel. Álmaim tűnnek, leesik szememről a család fátyos, az aranyvilágnak rózsaberkéből sivatag vadon kél, zordon időkkel, hol csak a külszín fedi a valóság puszta országát, bíbor állepelben. Á, ám de a bölcsnek beható szemével játszani nem mer. Látja a virtust letapodva nyögni, látja a bűnnek koronás hatalmát, Szokrátész méregpoharát, s Tibérnek trónus a mocskát. Látja, és keblét szomorú bezárja. Nem szeret semmit, de nem is gyűlölhet. Szíve óhajt még, de üres vadonban hal ki nyögése. Cencimhez. Cencim, repül az élet, mint egy sebes sohajtás. Tűnik tavasszas, hervad, mint gyenge rózsabimbó. Amely zefír kinyitja langyos leheletével, azt tépi el mosolygó diszét. Cencimhez kinyitja langyos leheletével, azt tépi el mosolygó diszét kis életének. Még most mi is virágzunk, mint a libáni tempék, szívünk örömre repdez, lelkünkben égi láng ég. Majd eltűnik szerencsés éltünk arany tavasza. E barna fürt lehull majd, mely büszke válladon csügg. Villámkacér szemednek fényét homály borítja, keblet csudás alakja, se szép ajak rubintja, a vathalál kezében porban heverve sorvad. Éljünk tehát, s örüljünk, mert csak egyszer élünk. Mint egy árva madár, Chloé, melyet fészke helyett néma kalitka zár, nyögdécselsz epedő kegyes, s vasbékódra szemed gyöngyei hullanak. Megcsalt a ragyogó hinár, süllyedsz, s nincs ki kezét nyújtsa kezed felé. Későn nyílt szemed árjai rabságot kötelét meg nem emészthetik. El kell ásni szerelmedet bimbózása előtt zsenge csiráiban. Így játszik az ég velünk. Szívünk ösztöneit fájdalomoltja el. Akit lelkedepedve kér, attól messze szakaszt, hogy soha el ne érd. Akit félve kerülsz, utálsz, annak jégkebelén hervad el élete. Boldog, boldog az, akinek pártáját szerelem mirtusza váltja fel, s egy kedvelt, rokonérező, egy kedvelt szerető oldja le szűz övét. Esztihez. Szép, szép az élet, Eszti. A mirtusz illatokban, ámors Dióne karján, beédesélni, Eszti. Más félje a szerencsét, s a tengerek haragját, Golkonda drága kincsét rakásra gyűjtse összve, villogjon a dicsőség polcán Napóleonnal, hirdesse győzedelmét 100 diadalmi péján. Én véled, édes Esztim, véled kívánok élni, elrejtve a világtól, hol senki nem vigyáz ránk, hol semmit én ne látnék, csak édes angyalorcád, csak téged, édes egyem. Hol mást ne hallanék én, csak szád kegyes sugását, s hív szíveink verését. A szerelem. Mi a földi élet, minden ragyogványa nélküled, ó boldog szerelem érzése. Tenger, melyet ezer szélvész mérge hány, amelynek meg nem szűnik háborgó küzdése. India kincsével légyen tömve tárod, Cézár dicsősége ragyogjon fejeden. Mit ér? Vágyásidnak végét nem találod, s nem lel szíved tárgyat, hol megelégedjen. De te édes érzés, egek szent magzatja, az emberi lelked bétöltöd egészen. Bájodnak ereje az égbe ragadja, s a halandó porból egy félisten lészen. Te a szerencsének játékát neveted, mert hatalma néked semmit nem ád, s nem árt. A nagyság álképét, mint bábot elveted, s nem szab semmi földi erő néked határt. Mosolyogva rohansz te habnak és lánynak, meg nem rémít égföld reád rohanása. Te a búskoporsót mennyasszonyi ágynak nézed, s elenyészik rettenetes váza. Te a szegénységnek mohoskai báját márvány palotává tudod változtatni, s mezei gyümölcsel rakott asztalkáját a mennyei nektár illatban úsztatni. Tegyen mást boldoggá a sors csalfa kénye, nékem te légy dajkám s ápoló szerelem. Zöld mirtusz koszorút pályám szép reménye, s könnyelázott kendőd légyen szemfödelem. levéltöredék barátnémhoz. Ne kérdezd, barátném, mint töltöm időmet, s távol léted alatt kedvem miben lelem. Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet. Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy vele. Lefestem születem estvéli óráit, ha már cselédimet nyugodni ereztem, és csak alig hallom a vígság lármáit. Agdiófám alatt tüzemet gerjesztem. Leplembe burkolva könyökemre dűlök, kanócom pislogó lángjait szemlélem. A képzelet égi álmába merülök, s egy szebb lelki világ szent óráit élem. Az őszi bogárnak búsongó hangjai felköltik lelkemnek minden érzéseit, s az emlékezetnek rebdező szárnyai visszahozzák éltem eltűnt örömeit. Életem képe ez, már elestvé lettem, béborult az élet vidám álorcája. Még két mulatótárs van ébren mellettem, a szelíd szerelem hamvadó szikrája, s bús melankóliám szomorgó nótája. A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai köz sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegy boltozati néma homály borong, bíbor tirzusain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorúm bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszom. Még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel az több kikelet soha. Sembé hunyt szememet fel nem igézheti Lollin barna szemöldöke. Búcsúzás Kemenes aljától. Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldem képedet. Megállok még egyszer, s reád visszanézek. ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet. Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását, s ácsorgó ajakam első mosolygását szülém forró kebelén. Ti láttátok a víg gyermek játékait, a serdülő ifjú örömit gondjait, éltem vidám reggelén. Mélyen illetődve búcsúzom tőletek, elmégyek, de szívem ott marad véletek, a szerelem láncain. Hímezze bár utam tesszáli virulmány, koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány a szerencse karjain. Bánatos érzéssel nézek vissza rátok. Ti szelíd szerelmek, s vidám nyájasságok örömmel tölt órák. Nem áld vissza nékem már semmi titeket. Evezzem bár körül a mély tengereket, mint Magellán gályái. Ó, gyakran a szívnek édes ösztöneit, s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit egy tündérkép elvágja. A szivaj vágyások gigászi harcait, e bujdosó csillag ezer orkánjait, bévont szemünk nem látja. Hív szívünk csendesebb intését nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapotjuk. Messzebb járnak szemeink, bámulva kergetjük álmunk tarka képét. Örökre elvesztjük gyakran, éltünk szépét, s későn hullnak könnyeink. Az élet dele, felhágsz éltem napja eged délpontjára, ragyogva omlik rám fényet hév sugára. S tudom, valamint felért szép delére, szintoly gyorsan leszáll nyugovó helyére hanyatló pályád. Nem volt ekkorig is felhőtlen futásod, de hamar felderült rövid elhúnyásod. Csak azért rejtezél néha fellegekben, hogy fátyolod alól annál kedvesebben mosolygjon orcád. Nem adtál szüntelen tüskétlen rózsákat, nem lengettél mindig lágy etéziákat, de adtál víg elmét, erőd, barátságot, angyali érzéssel tölt édes órákot Ciprisz ölében. Mit várjak ezután? Nem látom előre. Könnyes szemmel nézek a múltra s jövőre. Annak örömeit sírva emlegetem, ennek komor képét előre rettegem sötét ködében. osztályrészem. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam. Sok Karibdisz közt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat, semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad öledbe a hevesi fiút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homáin, tíburi forrás. Van kies szőlőm, van aranykalásszal biztató földem, szeretett szabadság lakja hajlékom. Kegyes Istenimtől kérjeket többet. Vessen a végzet valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem. Mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy vélem, te szelíd kaműna. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadon tájék kiderült virány lesz gyenge dalodra. Essem a Grönland örökös havára, essem a forró szerecsen homokra, ott meleg keblet fedez, ó kaműna, itt hüves ernyőd. Fohászkodás. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasabb mennys éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekel csodái. Te hoztad-e nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöked ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír. A szélveszek bús harca, az égi láng villáma, harmad csepp, virágszál, hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, amiután eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét. Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják.
Irodalmi összeállítást hallottak Berzsenyi Dániel műveiből. A verseket Besenyei Ferenc előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Thank you.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Világjáró Abdulla című mese 5. részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
A kincses sziget titka. Céltalanul üdöngtem a városban, amelyben egyébként elég látnivalóakat. Különösen a tágas, nyilvános kertekben időztem szívesen, amelyekben kellemes pihenés esett az illatozó, ezerszínű délszaki virágok között a terebélyes fák árnyékában. Egyik napon, úgy alkonyat felé, egy megnyerő külsejű, barátságos szavú öregember telepedett mellém a padra. Beszélgetésbe elegyedtünk. Megkérdezte, ki vagyok, honnan jövök, hová megyek, és nekem semmi okom sem volt arra, hogy bármit is eltagadjak előtte. Viszonzásképpen ő is elmondta, hogy Hizumnak hívják, magányosan és meglehetős jó módban él tágas házában, és csak nagy ritkán hagyja el a várost, hogy hajóján tengerre szálljon. Most is éppen útra készülődik. Megdobbant a szívem. Megkérdeztem tőle, hogy nem tart-e véletlenül Szerendib felé. Be bizony, egy kis varga betűvel épp odavisz az utam, felelte. Valami dolgom van egy szigeten, amelynek titkát rajtam kívül senki sem ismeri. Ha azt elvégeztem, mindjárt Szerendibbe vitorlázom. Belem tartanál? Azt feleltem, hogy egyéb vágyam sincs, és mivel edzett és tanult tengerész vagyok, örömest megszolgálom a szívességét. Kicsiny a hajom, és a legénysége teljes, válaszolta. Nincs szükségem több tengerészre, hanem a szigeten, ott akad egy kevéske munka a számodra, ha jól elvégzed, meg is jutalmazlak érte. Az öreg megkérdezte, hogy hol lakom, és amikor meghallotta, hogy egy szerény fogadóban béreltem szállást, meghívott, hogy legyek a vendége. Mindjárt el is ballagtunk a házába, megfürödtünk, megebédeltünk. Ebéd után így szólt hozzám az öreg. Magam sem tudom, hogy miért, már az első pillantásra bizalmat éreztem irántad, ezért most mindjárt el is árulom neked, hogy miféle munka vár reánk azon a szigeten, ahová készülünk. Van ott 12 kút, olyan mély, hogy csak kötéllel lehet leereszkedni a fenekére. A 12 kút fenekén 1000 meg 1000 gyöngykagyló él, s mindegyik kagylóban akkora gyöngyszemek teremnek, hogy nagyobbat még a golkondai Nizám kincses házában sem találni. Ez a sziget az enyém, és senki sem tudja a titkát. Évről évre ellátogatok oda, összeszedek egy zsákra való gyöngyöt, hazahozom, és jó pénzért eladom. Ennek a kifogyhatatlan gyöngybányának köszönhetem a gazdagságomat. És mi szükséged van rám azon a szigeten, uram? Kérdeztem. Megöregedtem, és nehezemre esik, hogy magam ereszkedjem le a kutakba, felelte. Aztán kettesben könnyebb is a munka, mint egyedül. A hajóm tengerészeinek azonban nem akarom elárulni a titkot, mert még eszükbe juthatna, hogy a tudtom nélkül visszatérjenek oda, és kifosszák a kutakat. Most, hogy józan fejjel visszagondolok a dologra, belátom, hogy gyanút kellett volna fognom az öreg Hizum szavaira, mert hiszen ugyan mi oka is lehetett volna arra, hogy egy jött-ment idegenre bízza a titkát, ha nem tervel valami rosszat? De hát engem annyira sarkalt a vágy, hogy mielőbb Szerendibbe jussak, hogy nem sokat törtem a fejemet a dolgon, és nem tagadom, csábított az is, hogy Hizum megígérte, ha jól végzem a dolgomat, egy jókora marék igaz gyöngyöt ad jutalmul. Másnap reggel lementünk a kikötőbe, a hajó már útra készen állott a kikötőpart mellett. Beszálltunk, és kedvező széllel nekivágtunk a tengernek. Hizum szigorúan meghagyta, hogy a hajósok előtt egy szót se beszéljek a sziget titkáról. 3 napig tartott az út. A 3. napon este felé megpillantottuk a szigetet. Körös körül sűrű bozót szegélyezte, közepén erdő borította, magas hegy emelkedett. Horgonyt vetettünk. Azt gondoltam, hogy a hajón töltjük az éjszakát, és csak virradatkor szállunk partra. Hizum azonban 2 vastag nyaláb fákját vett elő a ládájából, az egyiket a hóna alá dugta, a másikat átnyújtotta nekem. Ezen a szigeten vérengző tigrisek élnek, mondotta, amelyek semmitől sem félnek, csak a tűztől. Ezért éjszaka megyünk a szigetre égő fákjákkal. A kutakat így is megtaláljuk, mert jól ismerem a járást. A hajósok vízre eresztették a csónakot, és Hizum meg én áteveztünk a szigetre. Egy jó, hosszú kötelet és néhány üres zsákot is vittünk magunkkal. Öreg este lett, mire csónakunk megfeneklett a parti fövenyen. Meggyújtottunk egy-egy fáklyát, és a többi fáklyával, a kötéllel meg a zsákokkal felszerelkezve elindultunk a sziget belseje felé. Hizum valóban jól ismerte a járást. Biztosan lépdelt a bokrok, embermagas füvek, sziklák között, olyan kacskaringós utakon, amelyeken rajta kívül senki sem ismerhette ki magát. Vadállattal nem találkoztunk, csak az ordításukat hallottuk az erdőből, úgy látszik, csak ugyan távol tartotta őket a lobogó fáklyaláng. Vagy fél óra járás után Hizum megállt, és széllyel hajtotta egy hatalmas páfrány leveleit. Egy omladozó kút káváját pillantottam meg mögöttük. Az öreg a derekamra erősítette a kötelet, és a kezembe nyomta az egyik zsákot. Leeresztelek a kútba. Válogasd ki a legnagyobb gyöngykagylókat, és töltsd meg a zsákot. Ha elkészültél, felhúzlak. Így is történt. A fáklya világosságánál megtöltöttem a zsákot, és Hizum felhúzott a kötéllel. Mentünk tovább. Hamarosan megtaláltuk a második kutat, ebbe is leszálltam. Hizum megint felhúzott. 11 kútba ereszkedtem le egymás után, s majd mindegyikben megtöltöttem gyöngykagylóval egy-egy kis zsákot. A 12. kútnál így szólt az öreg. Itt teremnek a legszebb gyöngyök. Tömd meg jól a zsákot, ha tele van, előbb azt húzom fel, azután meg téged. Nem gondoltam semmi rosszra. Vagy 100 gyöngykagylót begyömöszöltem a zsákba, bekötöttem a zsák száját, ráerősítettem a kötelet, és felszóltam Hizumnak, hogy húzhatja. A zsák eltűnt a kútkáva fölött, én pedig magamra maradtam odalent. Jó ideig várakoztam, de a kötél csak nem akart visszaereszkedni értem. Kezdtem türelmetlenkedni, felkiáltottam az öregnek, hogy mi lesz velem. Nevetve válaszolt, hogy mi lesz? Hát csak az, hogy ott maradsz örökre a kútban. Eleinte azt hittem, hogy bolondozik velem. Kértem, hogy hagyja abba a tréfát, mert a kút mély, nyírkos, hideg, és nagyon kívánkozom már a felvilágra. Ilyen szamár embernek nézel engem? Felelte csúfandárosan, csak nem képzeled, hogy beavattalak volna a titokba, ha nem határoztam volna el már jó előre, hogy itt veszélytelek el a kút fenekén. Könyörgőre fogtam a dolgot. Esküdöztem, hogy soha senkinek nem árulom el a gyöngytermők utak titkát, és én magam sem élek vissza bele. Szentül megígértem, hogy még a tájékát is elkerülöm a szigetnek, és azt is elfelejtem, hogy valaha itt jártam, ha leereszti értem a kötelet.
Lehet, hogy őszintén beszélsz, válaszolta, de az is lehet, hogy hazudsz. Minden esetre biztos akarok lenni a dolgomban, tehát szépen ott maradsz a kút mélyén. A kút fala síkos és meredek, azon semmiképpen sem tudsz felkapaszkodni, de ha felkapaszkodnál is, mi hasznod lenne belőle? Felfalnának a tigrisek, hiszen az az egyetlen fáklya, amelyet a kezedben tartasz már nem ég soká. Na, Isten áldjon, barátom, remélem, hogy szenvedéseidtől hamarosan megvált az éhhalál.
És azzal magamra hagyott. Kétségbe esetten kiabáltam utána, szólongattam, hívogattam, de hiába. Fáklyám ellobbant, és én nem láttam egyebet, mint egy-két halvány csillagot a fejem felett a kútkáva szűk gyűrűjében, és nem hallottam mást, csak a vadállatok üvöltését az erdők felől.
No, boldogtalan Abdullah, mondottam magamnak, most már igazán búcsút mondhatsz az életednek.
Sosem látod viszont szerelmesedet, és atyád is hasztalanul vár haza Bászra városába.
Inkább nyakazott volna le a nagyvezír, inkább pusztultál volna el a jávai szirteken, vagy az emberevő óriás karmai közt, sem hogy itt kelljen bevárnod tehetetlenül a mindennél gyötrőbb lassú éhhalált.
Hanem azért nem adtam meg magam a sorsnak. Amúgy vaktában körültapogattam a kútfalát, de mindenütt csak síkos, kemény kőbe ütközött a kezem. Elcsüggetten roskadtam le a földre.
Kedves gyerekek, ma a Világjáró Abdulla című mese 5. részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Az országban dúlt a labanc, az ország tönkre ment, ez a tévében is ment. akkor jött a tenkes kapitánya, ő oda csak, hogy sanyargatni lát, és emiatt az ember úgy imádja ezt a hirtóklat kapitány. Úgy szurkoltam múlkor egy harca alatt, hogy sajnos emiatt egyik lepke elmaradt, és azt álmodtam éjjel, hogy hív a tanár, csak ellenőrző füzetemet kír. És akkor jött a tenkes kapitánya, ő oda csak, hogy sanyargatni lát, és emiatt az ember úgy imádja ezt a birtoklat kapitány. Aki mindenki csak véd, s ha terít, apja veri, és sír a teri, én megvédem őt, így terjed a hír el. Hogy akkor jött a tenkes kapitánya, ő oda csak, hol sanyargatni lát, és emiatt az ember úgy imádja ezt a hirtóklat kapitány. Csak én anyu nem szereti, és akármi is tesz, minden primitív neki. Ha védem, az is hiba, csak áll a vita, a múltkor épp, hogy el nem kezdtem bőgni. Akkor jött a tenkes kapitánya, s anyu futott, hogy nézze a csatát. Lopakodott az apu is, hogy lássa ezt a tilt.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnoreleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a végső dolgokról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A római levélben így olvashatjuk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását, abban a reményben, hogy a múlandóság szolgai állapotából fölszabadul. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindmáig, de nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit. Mi is sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Milyen szépen fogalmazza meg Pál apostol a legmélyebb vágyunkat, minden ember legmélyebb vágyát. Az egész látható világmindenség arra van tehát rendelve, hogy maga is átalakuljon. Tehát eredeti állapotába visszaállítva akadály nélkül kell szolgálnia az igazakat, részesedvén megdicsőlésükben a föltámadt Jézus Krisztusban. Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, sem a mindenség átalakulásának módját nem ismerjük. Elmúlik ugyanis a világ bűntől eltorzult alakja, de halljuk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, amelyben igazságosság lakik, s melynek boldogsága betölti, sőt fölülmúlja mindazt a békevágyat, amely feltör az emberi szívekből. És valóban mennyire vágyakozik, áhítozik az emberi szív a béke után, a nyugalom után, hogy az emberek szeretetben éljenek egymással, és az eredeti rend, amit az Isten tervezett, helyreálljon, és eljöjjön az igazságosság és a béke országa Krisztusban. Pillanatokra, vagy akár hosszabb időszakokra is mindannyian pici ízelítőt kaphatunk ebből a eljövendő valóságból, amikor meglátogat minket a kegyelem. befogadjuk és együttműködünk vele, és elömlik a szívünkben a béke. Szeretnénk ezt tartósítani, örökké ott tudni a szívünkben, de bizony nagyon gyakran elillan, és jön a békétlenség, a türelmetlenség, az aggodalom, a félelem. Kérjük az Urat, hogy minél inkább egyesülhessünk vele, az ő akaratával, egyre inkább kövessük őt, utánozzuk őt, ő éljen bennünk, ő cselekedjen bennünk, általunk. Szűzanya pedig oltalmazzon minket, a béke királynője. Milyen megnyugtató számunkra, hogy az utolsó szó a világon az a békéjé lesz. A béke pedig maga Krisztus. Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, mely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Így tehát jó lehet a földi fejlődést gondosan meg kell különböztetni Krisztus országának növekedésétől, mégis amennyiben hozzájárulhat a társadalom jobb rendjének megalkotásához, sokat jelent az Isten országa szempontjából. Itt van a mi felelősségünk is, amiről már szóltam. Csak tegyük a jót, és ha abba időnként belekeveredik önszeretet, vágy, vagy más hasonló emberi gyengeségből fakadó bűn, akkor is csak tegyük a jót szakadatlanul, és bízunk abban, hogy ezt a jót tökéletessé teszi bennünk majd az Isten. És most, miután elmélkedtünk az eljövendő új égről és új földről, gondolkodjunk együtt egy kicsit a mennyországról. Bár erről már volt egy részletes műsor, most egy kicsit dogmatikai szempontból szeretném ezeket a mennyországra vonatkozó hitigasságokat elmondani, kifejteni, hogy amit tudhatunk a mennyországról, a tisztító tűzről, pokolról, halálról, azokról gondolkodjunk, és tudjunk meg minél többet róla. Mert bár nem könnyű bizonyos hitigasságokról elmélkedni, és az ember hajlamos is elhesegetni ezeket a gondolatokat, mert nehezekké válhatnak, megterhelhetik a szívet, különösen a pokolról való elmélkedés, vagy akár az utolsó ítéletről való helytelen elmélkedés. Viszont, hogyha helyesen és a húsvét fényében gondolkodunk ezekről a valóságokról, akkor mivel igazságok, és mivel Jézus is beszélt róluk, szabaddá tesznek minket. És szabaddá tesznek azoktól a félelmektől, amik ezek miatt talán egész életünkben gúzsba kötöttek minket. Az én tapasztalatom szerint például a pokorról való elmélkedés is inkább felszabadító, mint lelket megterhelő. A szentek is buzdítanak arra, hogy elmélkedjünk a pokorról is, mert azt mondják, hogy aki arról elmélkedik, gondolkodik, az nem kerül oda. Nézzük csak, mit mond Szalízi Szent Ferenc erről. Némelyik hitigosság jól esik az emberi léleknek, mert tetszik, érthető, hajlamaink szerint való. Nem minden hitigosság ilyen fajta. Az is hitigosság például, hogy létezik a pokol a gonoszok megbüntetésére. Ez azonban olyan keserű, szörnyű és félelmetes igazság, amit nem fogadunk szívesen, és csak az isteni szó ereje miatt hisszük el. De menjünk akkor sorjában, és kezdjük a mennyországról szóló elmélkedésünkkel. Tapasztalatom az, hogy még a hívő emberek is keveset tudnak a mennyországról. Kevés olyan nagymamát hallottam, aki lelkesen beszél az unokájának a mennyországról. Hadd mondjak el egy történetet, ami egy iskolában történt meg velem, középiskola. Bementem hittanórára helyettesíteni. 12-esek voltak, tehát már nagyok, lassan 18 évesek, és megkérdeztem az osztálytól, hogy gyerekek, ki szeretne a mennyországba kerülni? És egy kislány tette fel óvatosan félve a kezét, és a többiek lent tartották. És kérdeztem, hogy hát ti nem akartok a mennyországba kerülni, hova szeretnétek? És nem tudtak szegények mondani rá semmit, nem nagyon tudtak a mennyországról, mint később kiderült, miután beszélgettem velük. A mennyország ugyanolyan hitigasság, mint más hitigasság, amit a Bibliából megtudhatunk, amit át kell adni. Az evangélium az örömhír része, de még a pokol is az örömhír része, mert benne van a Bibliában, és nem válogathatunk abban, hogy mit adunk át. Nem lehet felhígítani az evangéliumot radikálisan, a maga mélységében és valóságában kell továbbadnunk. De hát hogyan is beszélhetnénk a mennyországról, ha mi sem sokat tudunk róla? Mikor tudunk meg egyre többet róla, hogyha utána nézünk, elolvassuk, hogy az egyház mit mond róla, mit ad elénk az egyház a mennyországról, és meg fogunk döbbenni, hogy milyen nagy tudásunk van róla, bár misztérium, és csak annyit tudhatunk róla, amennyi a kinyilatkoztatásból számunkra adatik. A mennyország a megváltott ember célba érése. Kijelenthetjük, hogy van mennyország, és van örök élet. Van örök boldogság, amire az embert az Isten teremtette. És ez az örök boldogságot elsősorban Isten színről színre látása okozza. Ez a vízió beatifika, Isten boldogító színe látása. A Biblia mennyországról képekben, metaforákban tanít. Mennyország szinonimái lehetnek a következők: örök élet, örök boldogság, örök üdvösség, az Atya háza, a mennyei Jeruzsálem, Isten országa, paradicsom, lakoma, örök világosság, örök nyugalom, Isten boldogító színelátása. Mindegyik fogalmon elgondolkodhatunk, és megérezzük a szívünkben, hogy mindezekre vágyunk. Örök világosság helye, ahol nem lesz többé éjszaka, nem szorulunk rá lámpafényre, nem lesz többé sötétség, nem lesz olyan tényező, ami veszélyeztetné az ember életét. Nem kell félnünk. Elképzelhetjük ilyenkor Ádámot és Évát, amikor a paradicsomból el kellett jönniük, és a sötétségbe, a vadvilágba érkeztek, ahol mindenhonnan csak veszély leselkedett rájuk. De milyen szép kép, hogy az Isten rögtön gondoskodott róluk, és bőrruhát adott rájuk. Az Isten soha nem hagyta el az embert. Mikor a halottainkért imádkozunk, akkor is azt mondjuk, hogy adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, Krisztus világossága. Aki eljutott a mennyországba, az bejutott a célba, ahova igyekszünk. Eljutott a beteljesedés, befejezettség állapotába. Nincs már semmi, amit el kéne érni. A természetes célok, amiket itt a Földön kitűztünk magunknak, megszűnnek, és csak természet fölötti a cél, amit már elértünk. Nincsen hiányérzetünk. Azt is mondják a mennyországról, hogy a hiányérzet hiánya. Az ember itt a Földön hiány lény, és ott megszűnik ez a hiány. Itt a Földön is megtapasztalhatjuk ennek az előízét, amikor belegondolunk abba, hogy mi az, ami még nekünk itt a Földön hiányzik. Én is ezt megteszem időnként, ugye elbeszélgetek az Úrral, hogy Uram, most adj nekem őszinteséget, hogy ne csapjam be magamat, hogy valóban mi hiányzik itt most nekem a Földön. És az a válaszom, hogy semmi. Hogy mindenem megvan. Mert mi az, amit a világ adhat, és Krisztus nem adhat meg. Természetesen még ez a befejezettség állapota nem érkezett el, de azt kimondhatjuk, hogy Jézuson kívül semmi nem hiányzik nekünk. Mert Krisztusban megvan mindenünk, amire szükségünk van, már itt a Földön is. Mártának is a Szentírásban azt mondta Jézus, hogy csak egy a szükséges. És ez az egy, ez himnemben van, tehát egy valaki szükséges, Jézus Krisztus. Ha valakinek Jézusa van, mindene megvan. Ha valakinek Jézusa nincs, koldus szegény.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyám, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a végső dolgokról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.